5 világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre.
Jön a Tigris, jön a Tigris, nála erősebb nincs is.
Jaj, egy mikrofonnal szenvedek itt, pontosabban egy hangrögzítő készülékkel, amit nagyvonalúan azt mondtam a Csillag Ádámnak, ugyan már én ne tudnám bekapcsolni. Hát hogy ne tudnám bekapcsolni? Hát zseni vagyok. Egy negyed órája próbálom bekapcsolni, és nyilván nem sikerül. De ez önöket egyáltalán nem érdekli, sokkal inkább az, hogy hát mi lesz a mai műsorban, illetve hogy milyen érzés volt. Jaj, igen, segíts. Lala közben megérkezett, és megpróbálja bekapcsolni azt a dolgot, amit én nem tudok. Nos, tehát hát egészen hihetetlen volt. Tegnap este olyan 10 körül, 9-10 óra fele kisütött a nap, és azóta is ragyogó napfényben élünk, és fülig ér a szánk, és gyakorlatilag, hát én nem is tudom, szabadabban lélegzem, ahogy ezt a Dévényi Ádám szövegével elmondta D. Nagy Lajos, a Bikini Együttes frontembere. De tényleg komolyan érzem ezt, hogy felszabadultam egy kicsit. Szóval brés a pajzsom meg. Szóval az egész, az a megdönthetetlenség mitosz, ami körüllengte ezt az egészet. Ja, hogy nincs benne egyáltalán elem, az mondjuk sokat ront ezen a helyzeten. Nagyon nehéz bekapcsolni valamit, amiben nincs elem. És hogy egy picit úgy érzem, hogyha pánikba esnek a fiúk most, és elkezdik azt a csuklóztatást, amit ígértek Budapestnek, meg a nagyobb városoknak, akkor ha szerencsénk van, 2022-re ez egész összeomlik, és megsemmisül. Ha nem, ha taktikusak, és egy kicsit magukhoz térnek, tehát lehiggadnak, és mondjuk azt a beszélgetést azért annyira szeretném, hogyha meg lenne valakinek DVD-n, kölcsönkérném, amikor így a Kubatov Gábor, a Rogán Antal beszámol így az este folyamán Orbán Viktornak arról, hogy miért alakultak így a dolgok. Az valami egészen fantasztikus lehet. Én úgy gondolom, hogy ha engem kérdezne Orbán Viktor, bár nem fog, akkor azért ezt több tényezőre vezetném vissza. Szerintem óriási taktikai hiba volt például Gulyás Gergelytől így megfenyegetni Budapestet, mert hát ez nem működik. Igazából sok mindent kibír ez a város, meg tényleg tele van azért persze ez is ilyen taplókkal, de ezt nagyon nehezen tűri. Szerintem a tarlós nagy megafonos jelenete a Margit-szigeten, az sokat rontott az ő esélyén, és azt gondolom, hogy a Borkai ügy az itt jobban lecsapódott, mint helyben. Tehát valahogy itt nagyobb az internet elérés, többen reflektáltak rá, nem tudom, itt tágasabb a Facebook, vagy valami miatt, de szerintem az is belejátszott abba, hogy hát gyakorlatilag azért itt hát tönkre lettek verve. Hát nézem a térképet, itt van előttem, és hát egyszerűen alig vannak rajta Budapesten narancsárga foltok, elvitték, jól látom, 12-t vitték el, a 10-et, 17-et, 16-ot, 21-et és a 22-t. Kész, ennyi. Ja nem, középen az 5-öt, hát azt persze, az 5-öt azt elvitték, az ott olyan csodákat művetnék Rogán Antal, hogy máig kihat annak a pozitív sugárzása. Úgyhogy egyébként meg az egész ország rohadt narancsárga, azt azért nézzék meg majd, az ijesztő volt. Tehát, hogy ez így leválik az ország testéről Budapest, de hát váljon le, én különben benne vagyok, majd kitalálunk valamit. Hát Csepelt, azt sikerült hozni, az megint klassz, de hogy szóval voltak jó pillanatok tegnap, szerintem nekem a csúcsa az volt, amikor a Bálnába ugye készültek arra, hogy majd Orbán Viktor beszédet mond, és előre küldték Kósa Lajost, hogy mondjon néhány szót az egybegyűlteknek, és akkor ő beszélt, az önmagában mindig csodálatos, de amikor arra neki szegezték a kérdést, hogy minek tulajdonítja a Hódmezővásárhelyen tapasztalt kiugróan magas részvételi arányt, 64,5%-ot, akkor ő azt mondta, hogy a kiugróan magas részvételi arány annak tulajdonítható, hogy sokan elmentek szavazni. És hát azért, amikor oda teszi magát a Lajos, akkor azért úgy lemossa a bödöcsöt a színpadról, hogy nyoma nem marad. Vártam egy lámát most 10 órára, egy valódit, úgy értem, egy ilyen buddhista lámát, aki eltűnt. Eltűnt az is, aki tolmácsolt, van, aki hozta volna, a telefonja foglalt, láma nem lesz. Viszont lesz Pintér Gábor, az én kedves baráttalan szkeptikus társaságtól, aki most már egy összeurópai szkeptikus, vagy nem tudom, szóval ő most már nagyobban gondolkozik, és az ilyen szkeptikus civil kezdeményezésekről fogunk majd csacsogni vele félkor, mert hogy ő neki nagy rálátása van a világra, utazgat, és nem is tudom, hogy lakik-e itt még egyáltalán, de hogy ő még középiskolát csatlakozott, emlékszem rá, nagyon kedves, szemüveges, rövidnadrágos fiú volt. Aztán pedig az utolsó negyed órában, ez egészen fantasztikus lesz, mert hogy Bagota Béla, a Valan című magyar film rendezője, lesz a vendégünk, azt hiszem telefonon egyébként, de most ebben nem vagyok biztos, hogy ő személyesen-e. Röviden annyit szeretnék mondani erről a filmről, amit még nem láthattak, mert 17-től lehet látni, Valan az angyal, a hölgye, skandináv bűnügyi történetek nyomvonalán haladó thriller, ez kegyetlenül hangzik, és hogy Erdély, leánykereskedők, Erdély, bányaváros, szóval minden benne van, ami szemszájnak ingere, és vele fogunk beszélgetni az utolsó negyedórában, úgyhogy azt most megpróbálom összecsapni a Biri Béla blokkot, mert hogy nehogy kimaradjon a szőrös állat, addig pedig azt mondta, meg is írta nekem, megírta Göcsei Zsuzsa, hogy Vörös Niki kvartett fog zenélni, és hogy azt mondta, hogy hát egészen fantasztikusan énekel a hölgy, én most fogok megismerkedni vele, önök is szerintem, úgyhogy hallgassuk meg, aztán addig keresek szőrös állatokat.
Some other someone I could be. Other things to know, other ways to go, to fly a spirit for the place. So it wasn't always easy learning to be me. Sometimes my hitting heart will disagree. Times I walk away, other times I stay. Just see the glamour of my life to play. Being me, I dared to be myself alone. Sometimes I love the things they said. Some things were caught a stone, it was lonely. Sometimes it was blue. The lights were brilliant. Things have changed and get some out. There will always be a stage, a song for me. Pull the curtain open. It's time to take a bow. It's time to take a God, but disagree.
of the things they said. Some things were cut in stone, it was lonely. Sometimes it was blue. The lights were brilliant. Sometimes there was you. Be me, I laugh, sing now and then. So many things have changed and get some out.
Meglehetősen érdekesen fogok hozzájutni a Biri Béla blokkhoz, mivel a stúdióban levő PC nem enged bevenni a Facebookra, ezért a telefonomon nyitom meg. A telefonomon viszont ugye egyszer csak egy linket tudok nyitni, úgyhogy az lesz, hogy oda megyek, visszamegyek, mindegy. Azt bizonyán látták azt a videót, amikor a dán miniszterelnök hát vinnyogva röhög, és nem tudja folytatni a beszédét, de aztán kevesen tudják, hogy mi okozta ezt a felhőtlen vidámságot, mert hogy Mette Frederiksen egy fontos döntéséről számolt be a kormánynak, miszerint megvásároltak 4 elefántot és egy tevét. Erre azért kerül sor, mert számos más európai országhoz hasonlóan be akarják tiltani a vadállatok cirkuszi szerepeltetését, és a 4 utolsó ilyen elefántot név szerint Rambaline, Lara, Junga és Jenny. Dánia megvette, hogy megfelelő nyugellátásban részesüljenek. Csak hogy kiderült, hogy Rambaline-nak van egy barátja, Alia Teve, akitől nem lehet elszakítani. Eljutott hozzánk a fontos információ, miszerint nem lenne helyes elválasztani Rambaline-t és Alit, fejtegette a miniszterelnök egyre vörösödő fejjel. Igazából ezért szereztük meg Alit, nyögte még ki, mire a nagy koalíciós röhögésbe fulladt az egész. Frederiksen lelkesen fogadta a téma pártokon átívelő konszenzusos kezelését, és külön megköszönte a bevándorlás ellenes dán néppártnak, hogy nem riasztotta el őket a Teve neve. Szörnyű lehet mondjuk olyan országban élni, akkor humorérzéke van az embereknek, ráadásul úgy, hogy ahol így tudnak így röhögni úgy egymással is. Nos, széncinege hírek jönnek még, amennyiben megnyílik a pilisi parkerdő honlapja. Sárgulnak a széncinegék, de nem az irítségtől, írja a honlap, a felmelegedés hatásai a madarak tollazatára. No, a Pilisi Parkerdő ZRT és az Eötvös Loránd Tudományegyetem viselkedés ökológiai csoportja együttműködésével lassan 4 évtizede folynak ornitológiai kutatások egy erre kijelölt gyertyányos tölgyesben, a Szentendrei erdészethez tartozó Málnás hegyen. A hosszú távú együttműködés többek között lehetőséget kínál arra is, hogy a kutatók a klímaváltozás olyan hatásait vizsgálhassák, melyre másként nem lenne mód. A vizsgálatok többsége tavasszal és nyáron, vagyis a madarak szaporodási időszakában folyik, de célzott vizsgálatokat ősszel és télen is végeznek a rezidens fajokkal, mint amilyenek az egyébként gyakori fészkelőnek tekinthető széncinegék. Nos, nem akarom az egész bevezetőt felolvasni önöknek. A lényeg az, hogy a cinegék tollazati színeit 3 testájon, fényes fekete fejtető, tompa fekete hassáv és élénk sárga hasoldal, egy precíziós mérésekre, egy precíziós mérésekre alkalmas hordozható spektrométerrel mérik. A nagy értékű és pontosságú műszer használata azért is különösen fontos, mert ezzel a közeli ultraébolya színtartományt is mérni lehet, melyet az ember nem képes látni, ám a cinegék érzékelik. A globális felmelegedés hatására a kísérleti területen az augusztusi időjárás szisztematikusan változik az évek között hosszú távú adatok elemzésével, a kutatók nemrégiben kimutatták, hogy a kísérleti terület augusztusi csapadék viszonyaival és hőmérsékleti jellegzetességeivel összefügg a cinkék színezete. Ha száraz és meleg az augusztus, vagyis amikor a széncinegék többsége a területen leverli régi testtollait és újakat növeszt, a sárga has ugyanan növesztett tollai sötétebb és teltebb színűek lesznek, mint egy nedvesebb és hűvösebb augusztust követően. A tollakban található sárga színanyagot táplálékból nyerik a szénszínegék, és feltételezhetően az időjárási viszonyok befolyásolják a táplálék elérhetőségét az erdőben. A színezetbeli változások fokozatosak és kisléptékűek, ezért az emberi szem számára alig észrevehetők, a madaraknak azonban fontos lehet, hiszen színlátásuk sokkal kifinomultabb az emberénél, és a sárga szín nagy szerepet játszik a széncinegék párválasztásában. Hú, azért ezt, ha vissza tudja nekem mondani valaki, bárki, és most azonnal, akkor az biztos, hogy nyer valamit, nem tudom mit, de valamit egészen biztosan. Megpróbálok visszajutni egyébként oda, ahonnan elindultam. Igen, ez azért klassz, hogy ez az egykezes telefonos zótábor. Sütiket használ, tudom. Ez azért őrület. Tehát azt kérem, aki ilyen, csinál ilyen oldalakat magának, ahol ilyen, ahova visszajárnak az emberek, hogy úgy csinálja meg, hogy a böngésző, jegyezze már meg, hogy már ott egyszer, oké, azt mondtam, a süti jöhet, de ne kelljen minden alkalommal ezeket a rohadt sütiket elfogadnom, mert tényleg elsírom magam. Tök mag megérkezett közénk, már megint a gyermekáldás, de tényleg százszor mondtam, jó? Tehát az, hogy gyermekáldás a tapíroknál, az nem jó cím. Mindegy. Nagy örömünkre ismét új jövevényt köszönhetünk a lakóink között. Egy kis tapír fiú születésével gondozóitól a tök mag nevet kapta, őrületes elszabadult a fantázia panaszlakat. Ja, Győrben vagyunk egyébként. A csöpség egészséges és jó étvágyú állatkertünk. Büszke lehet rá, hogy hazánkban nagyon sikeresnek számít a közönséges tapírok tenyésztésében. Ezt a 2019. szeptember 4-én megszületett 10. kis tapír biztosítja a legjobban. Nem véletlenül családbarát ország vagyunk, családbarát kormányunk van, úgy születnek a tapírok, hogy nem is tudjuk számolni őket gyakorlatilag. Holott nem kapnak semmiféle kedvezményt, tehát tapír szülők, ha jól tudom mondjuk, nem vagyok benne biztos. Mandula mama és mogyoró apa a tapír szülők, nagyon kedves. Az állatkertben is kifejezetten nyugodtnak tartott állatok, imádják, ha nem érdekel, mit imádnak. A lényeg az, hogy született egy kis tapír Győrben, és aki tapírt akar nézni, az oda mehet. Hogy ne maradjunk ki egy hír sem, ezért elrohanunk a Duna-Ipoly Nemzeti Parkba, ahol újabb özön növény veszélyezteti hazánk növényvilágát, ez az invazív fajokra vonatkozik, valami betelepedett megint, és jól érzi magát nálunk. Rendkívül veszélyesek ezek itt megtelepedő, de nem őshonos növények, gondoljunk csak az akácra, ugye, ami egy klasszikus invazív faj, de fenyők között is akad ilyen, egyre furcsább dolgok jönnek ide, most például amerikai fügekaktusz szaporodik, írtani kell már a védett természeti területeken, mert hogy hát a fügekaktusz elindult. Tehát a kaktuszok az amerikai kontinensen alakultak ki, mert ez a fajta, ott őshonos. Persze különleges formájuk és szép virágok miatt nagyon gyorsan dísznövényekké váltak az egész világon. Ezzel addig nem is volt gond, amíg ki nem ültették őket a szabadba. Mára számos nemzetségük özön gyommá vált. Tehát ez egy új hír, hogyha fügekaktuszt látnak sétáljuk közben, bátran lemészárolhatják, hazavihetik, bármit csinálnak vele, a fügekaktusz rossz. Tehát mindenképpen harcolnunk kell a fügekaktusz ellen, bár tényleg jól néz ki, de mondjuk iszonytatóan szúrós. Nos, de és a végére jutottunk, nagyon menők vagyunk, de nem. Csak mert az a baj, hogy elmondom, mi van, hogy a telefonomat böködöm, akkor átugrok néha ilyen híreket. Már majdnem befejeztem a blokkot, amikor látom, hogy Pécsett új állatok az akvárium, teráriumban. Ez nem a választási eredményes szó, hanem egy korábbi hír. Újabb állatfajokkal gazdagodott a pécsi állatkertben az akvárium és a terárium. A 2016-os teljes felújítást követő újbóli megnyitás után megpróbálom úgy olvasni, hogy ne zavarjon önöket az, hogy minden hülyeséget belakok. A közelmúltban új egyedekkel gazdagodott a medúzaállomány, új fiatal füles és pápua medúzzák érkeztek állatkertünkbe, különleges, némileg légyölő galócára emlékeztető pápua medúzza Magyarországon csak nálunk látható. Hogy tud egy medúzza egy légyölő galócára emlékeztetni? Ezt próbálom megfejteni. Gondolom, hogy hát ez a gomba alak ugye a medúzzának, de hogy mi piros színű és fehér pöttyök lehetnek rajta? Az a lényeg, hogy akváriumunkban egy másik medúzzafaj is megfigyelhető, az itt bemutatásra kerülő fiatal talajlakó medúzzák már nálunk születtek, a fiatal medúzzák hamar megszokták az otthonunkat, jól érzik magunkat, nálunk mindenki jól érzi magát, komolyan mondom, ez olyan jó ez az ország. Ide jöhet tapír, medúzza, bármi jöhet ide, ez baromi jól érzi magát, és szaporodik, a magyarok nem, de egyébként mindenki más. Tengeri akváriumaink közül kettőben, a nagy cápás akváriumban és a tűzhalak mellett található kisebb tengervizes bemutatóban egy-egy új halacska úszkál, füstös doktorhal. Korábban még nem került bemutatásra a pécsi állatkertgyűjt. Füstös doktorhal. Ezt azért hozzuk szerintem az orvos hiány enyhítésére. Ott, ahol nincs elég orvos azokban a kórházakban, ezentúl füstös doktorhalak fognak úszkálni. Olyan hatékonyan, mint eddig a orvosok. A faj megjelenésében hasonlít a közismertebb nálunk már régebb óta látható sárga doktorhalra. Igen, tehát ezek a... Ők pedig hát az Ázsiából érkezett orvosok. Korábban még nem került bemutatásra a pécsi állatkertgyűjtemény. A faj megjelenésében hasonlít, igen, ezt már mondtam, az egyik füstös doktorhallal közös akváriumban látható eddig magányos bangai kardinális hal is társakat kapott, három fiatal növendék példány személyében. Őrület, hogy Pécset hogy zajlik az élet. Az idei évben megkezdődött az édesvízi akváriumok megújítása is. Jézusom, mi várható még? A Malawi és a Tanganyika tó élővilágát fogja bemutatni egy-egy akvárium. Ezek már beüzemelve vannak, és megnézhetők. Márpedig most készül a kalászhalas akvárium, India élővilágát bemutatva. És, ezt a mondatot, ezt muszáj az egészet felolvasnom. Tehát, ezt a tematikát tovább erősítve jelenleg is zajlik az egykori kalászhalas akvárium indiai élővilágát bemutató mini biotópán való átalakítása, illetve az 5 paludárium megújulása. A régi kalászhalas bemutatóban az akváriumi díszhalként közismert malabári dániók mellett a kevésbé ismert és Európa állatkertjében csak viszonylag ritkán látható bóbitás díszmárnák gyarapítják az újdonságok sorát. Ez még tart ez a cikk, de hál' Istennek ránéztem az órára, és hát itt a hírek ideje, úgyhogy ezt a bóbitás díszmárna malabári dániók problémát, ezt már egyedül fogom megoldani önöktől elbúcsúzva. Jönnek a hírek, és aztán jövünk vissza Pintér Gáborra, kezdődik a szkeptikus óra, és addigra lehet, hogy be tudom üzemeltetni majd az internetet is, mert itt azért komolyabb a probléma, mint először hittem. Hírek.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre.
Koncentráljunk az imára. Amikor valaki a lelkével beszél, akkor jönnek, dőlnek belőle a szavak.
Enged, hogy a dolgom most nélkülünk változzanak.
Down here below, the winds of change are blowing through the very night. I prayed my soul to find me shining in the morning light. Down here below, down here below. not so easy just to be. Sometimes I'm really all at sea. You made me when the world was new, and skies were blue.
Hogy megérkezett. Nagyon kedves barátom, tegeződni fogunk, ezt mondom a hallgatóknak, Pintér András Gábor, András Gábor, és azért mondom, hogy megérkezett, mert ő azért úton van általában.
Tehát, igen, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szervusz!
Te abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy egy évben 200 napot töltesz távol a szeretett hazától.
Szeretett hazánktól. Igen, én idegenvezetőként dolgozom.
Nagyon menő.
Ami így egy önálló terület olyan szempontból, szkeptikus szempontból.
Ugye de most voltál már ismerőst vezettél, nem csak idegent, ugye?
Ja, igen. Egyébként is fura kifejezés az idegen.
Nem, egyébként jó. Tehát, hogy azt gondolom, szeretek hogy utazni, jó. Igen, de... A guide az jobb, de ez is jó, hogy idegenvezető. Nekem van, hogy ő itt idegen, és akkor én vezetem, ez egy aranyos. De ja. Nem ezért gyűltünk ma itt össze.
Barátom. Hát nem. Már volt olyan egyébként, amikor beszéltünk.
Volt, hát hogyne, ez is egy izgalmas téma egyébként. Borzasztó izgalmas, mert hogy az idegenvezetők röfögtetése az az egyik legjobb szórakozása az értelmiségnek. Tehát például, amikor egy egyetemi professzor búvik meg a turista csoportban, akinek a szakterülete a középkori Firenze, és akkor ott elkezded a izét, és akkor egyszer csak lecsap, és így kéz. Ízekre szed, és megmondja, hogy mennyivel jobban ért hozzá.
Erre két recept van, az egyik olyan igen. Embereket kell, akiknek hát azért, hogy is mondjam, a viselkedés kultúrája olyan, hogy azért ezt nem fogják olyan szinten betolni. A másik viszont az, hogy nem árt, hogyha legalább olyan szinten felkészült vagy, hogy az, aki professzorként megérkezik, az sem fogja azt mondani, hogy ekkora hülyeségeket még életemben nem hallottam, hanem azt mondja, hogy lehet, hogy itt egy picit pontosítanék.
Nyilván nem.
Tehát ha felkészülten érkezel, akkor azért nagyon nagy gázok nincsenek. De ez általánosságban elmondható egyébként egy csomó területről, egy csomó témáról. Na most többek között egyébként...
Az a becsípődésem van most nekem a szkeptikus mozgalmakkal kapcsolatban, hogy hát még ilyen rossz nem volt szkeptikusnak lenni Európában, akár az egész világon.
Ennyire melósnak még tényleg nem tűnt sose.
De tehát, amit rakunk reggelre, az leomlik estére.
Igen, ezt magunknak is úgy szoktuk megfogalmazni egyébként, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon tipikus. Tehát van, amikor Kőműves Kelement emlegetjük, és van, amikor Don Quixote-t emlegetjük. Tehát az a szélmalom harc is...
Igen,
Don Quixote falat rak, építi a szélmalmokat, hogy legyek ki kell harcolni. De az a baj, hogy nekünk nem kell ezt építeni. Tehát a szélmalmokat nem kell építeni, mert ezek ott vannak. És egészen valóság. Tehát ez a durva benne, hogy kezd egyre durvábban valós lenni. Hát ugye az, hogy a fake news világát éljük, tehát ezt az igazság utáni társadalmi berendezkedést, amikor már tulajdonképpen ember legyen a talpán, aki bármiről is el tudja dönteni, hogy mi az igazság, az így azért úgy különösen egy olyan kaotikus helyzetet teremt, amikor azért ugye tényleg megizzadunk, amikor megpróbálunk elmagyarázni bizonyos kérdéseket, és amikor azt mondjuk valamire, hogy áltudomány, akkor egy másik oldalról valaki azt mondja, hogy ezt mondod te, de igen. Egyébként meg ez a tudós azt mondja, hogy ez micsoda nagy tudomány.
És igaz, mert van olyan tudós, aki ezt mondja, illetve hogy kit nevezünk tudósnak, ez mindig egy ilyen speciális.
Igen, pillanat. Aki annak nevezi magát, mert egyébként...
Mert hogy régen azért volt egyszerűbb a helyzet, mert azért lehetett tudni nagyjából, hogy honnan hatalmi támogatást ezek a hülyeségek nem kaptak. Tehát azt mondjuk, tudtuk Észak-Koreát, ismertük a Szovjetuniót, esetleg még azért Kínát is úgy nagyjából, hogy mi fog kijönni belőle, mint információ, de az, hogy viszonylag civilizált, késsel villával magabiztosan bánó európai, illetve amerikai országok megőrülnek, és elkezdenek olyan hülyeségeket mondani, amit tényleg ilyen fekete lyuk keletkezik az univerzumban, azt nem vártuk volna, és innentől kezdve tehát olyan helyekről kapsz támadást, te, mint szkeptikus, meg én, mint szkeptikus, meg úgy egész szkepticizmus. A szkepticizmus tisztázzuk mindig, mert újra és újra kell. A szkepticizmus ebben az esetben azt jelenti, hogy?
Hát alapvetően egy kritikai hozzáállást, egy kritikai szemléletet jelent. Tehát nem azt jelenti, amire úgy általában asszociálni szoktak, egyébként ilyen értelemben sokszor felvetődik az egész nemzetközi világban, a nemzetközi szkeptikus mozgalomban, hogy lehet, hogy nem jól választottuk meg azt a kifejezést, amivel leírjuk ezt az egész tevékenységet, amit csinálunk, mert hogy van egy pejoratív felhangja, igen, az emberekben, amikor az a kételkedő, aki az ég adta világon semmit nem fogad az el, és az ég adta, mindenbe belekölt, kellemetlen személyiség, stb. Hát most azért igyekszünk nem azok lenni, de hát ugye vannak olyan állítások, amik ugye tesztelhetők, amik vizsgálhatók, amikről azt mondjuk, hogy ezek tudományos alapossággal vizsgálható állítások, akkor ha ez így van, akkor kérjük a bizonyítékokat. És ugye van egy Carl Sagan, nemzetközileg ismert, tudományos ismeretterjesztő, csillagász, asztrofizikus volt, aki talán vannak a hallgatók között, akiknek ismerős a neve, ugye a Kozmosz című fantasztikus sorozatnak, tudományos ismeretterjesztő sorozatnak volt a házigazdája, még a 80-as években. Ő például mondott egy ilyet, hogy a különleges állítások különlegesen erős bizonyítékokat igényelnek. Tehát, hogyha valami nem illeszkedik bele a tudományosan megalapozott világrendszerbe, ami nem csak egyfajta nézet, ez nagyon fontos, igen, ezt szokták mondani, hogy a tudományos csak egyfajta megközelítés.
Az én tudományosan megalapozott világnézetem az alapos földre.
Igen, na most ezért nagyon fontos, ugye mi azt az egészet úgy csináljuk, van egy nemzetközi... Én nagyon sokat foglalkozom a nemzetközi szkeptikus mozgalommal. A nemzetközi szkeptikus mozgalomban az egyik legaktívabb és legsikeresebb szervezet az olasz szkeptikus szervezet, akiket CICAP-nak neveznek, és alapvetően ugye a természet feletti jelenségek kutatására hozták létre, de igazából, vagy hát tudományos alapú vizsgálatára, és hogy mik állnak a pszichológiai háttere mi ezeknek.
Ott azért elég gyakran könyveznek a Mária szobrok, tehát ebből szempontból erősebb,
de nem csak ilyen jellegű dolgokkal foglalkoznak, hanem ugye foglalkoznak ilyenekkel, hogy spiritiszták, meg jövőbelátók, meg ilyen hasonló okosságok. Na most ők például, az ő szlogenjük például az, hogy vizsgáljuk a különböző misztikus dolgokat azért, hogy beszélhessünk a tudományról. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó megközelítés szerintem, mert hogy alapvetően ugye a mi gondolkodásmódunknak a hátterében az áll, hogy a tudomány nagyon-nagyon fontos nem úgy megközelíteni, mint ismeretek halmazát, hanem a tudomány egy módszer. És ez a módszer pont arra jött létre, hogy a saját gondolati és gondolkodásbeli hibáinkat, különböző kötődéseinket, különböző önbecsapásainkat, ezeket lehetőleg kiküszöböljük. Erre kell egy objektív rendszer, ami független a mi gondolkodásunktól. Most ez a lényege a tudománynak, és ugye a szkepticizmusnak meg az a lényege, hogy ezt kérjük számon.
De ennek vége. Tehát azt én értem, hogy ez ilyen volt régen, de hát egyrészt most keresztény demokráciát építünk, ami pont azt, tehát annak a kijelentés, hogy nincs szükségünk ilyen objektív módszerre, mert mi tudjuk, hogy mi a jó. Tehát, hogy, és ez most nem Magyarországra vonatkozik csak, hanem látjuk körbe mindenhol, Trump is keresztény demokráciát épít, Boris Johnson is, tehát most tényleg tágabb értelemben veszem ezt. Minden esetben egy olyan új világ épül, hogy te mondtad, az igazságon utáni világ, amiben hogy pont ez nem kell, de nem akarjuk mi ezt az objektív szempontrendszert, mert ez minket megköt, ez korlátoz, mert ebben az objektív szempontrendszer alapján mi büdös bunkók vagyunk, jó napot kívánok, és mi olyan szempontrendszer szerintünk, hogy mi vagyunk az okosok. Lehetne ilyet? Persze, Béla, csinálok neked. És innentől kezdve az új rendszerben te vagy az okos, a föld meg lapos. De hát érted,
ez,
hogy
ez... Bizonyos szempontból egyébként ez egy ilyen demokratikus... alapokból fakadó probléma.
A demokratikus alapok félreértéséből fakadó.
Így van, tehát hogy először is a tudomány nem demokratikus. Tehát a tudomány megállapításai nem attól függnek, hogy hányan gondolják úgy. Tehát hiába például az egyik dolog, egy nagyon-nagyon-nagyon gyakorlatias példa, a GMO-k, ugye a genetikailag igen. módosított organizmusok, ugye mindenféle élelmiszerekben, ugye állati, növényi, eredetű GMO-król beszélhetünk. Ez egy külön téma, ugye volt már itt többek között például a Görgei János, aki nagyszerűen hogyne. Beszél az ilyen dolgokról is.
De a Varga Máté.
Varga Máté szintén, ők fantasztikusan tudják megközelíteni az egészet, nagyon-nagyon alaposan, és hát ugye nekik ez a szakterületük. Na de, hiába tudjuk azt, hogy alapvetően az élelmiszerpiacon a GMO-knak semmilyen káros hatása nincsen, európai szinten ugye nagyon nagy ellenállás van a GMO-kkal szemben, tehát például uniós direktívák tekintetében ezt az általános ellenállást ja. fogják meglovagolni a politikusok.
Nyilván. Azok, akik a döntéseket hozzák. Ez a dolga, vagy nem csak ez a dolga, de azért lássuk be, ha könnyebb utat választja, akkor az jobb, hogyha tehát mondjuk nem hajlik meg, mert az emberek halálbüntetést is szeretnének, és nézni is akarják.
Igen, de azért ez egy nagyon komoly problémára világít rá, arra, hogy vannak kérdések, amik egyszerűen amiket nem szabad demokratikus alapon megközelíteni. Ezt most nem azt mondom, hogy a demokráciát el kellene tüntetni, mert nagyon-nagyon hasznos és fontos dolog a politikai döntéshozatalban. De vannak olyan kérdések, amik tudományos alapossággal kell, hogy megközelítsünk. Ilyen a globális felmelegedés. Nem az a kérdés most már, és nem azt kellene vitatni most már, hogy történik-e globális klímaváltozás, ami mindannyiunkra hatással lesz, hanem azzal kellene végre foglalkozni, hogy hogyan akarunk ezzel kezdeni valamit. Hogy hogyan próbáljuk
megoldani. És félreértés ne essék, itt nem arra van szükség, hogy minden egyes embert, aki ebben a megyében lakik, meg kell győznünk arról, hogy van. Nem elég, ha csak a döntéshozók
igen,
tisztában vannak
igen,
ezzel.
Tehát igen.
Ön hihet azt, amit akar.
És felismerik a saját felelősségüket, és azt mondják, hogy nekem azok az emberek, akik engem megszavaznak, nem biztos, hogy tisztában vannak azzal, hogy ez micsoda, de nekem olyan döntést kell hoznom, ami a választóim mindegyik, a választóim és a nem engem választók mindegyikének a közös érdeke.
Ettől az ideától távolodik a világ, és nyílik az olló, igen. És hogy ennek biztos, hogy van valami tudományos magyarázata egyébként, hogy miért vették ezt a furcsa elrugaszkodást a valóságtól különböző államok szavazói és államfői. Miért biztatták, tehát miért lobogtatták meg a lehetőséget? Ugye ez a klasszikus példa, hogy azért, mert a hülyék többen vannak, ugye nincs igazuk, tehát hiába a szavazatuk egy. De hogy ezt csodálatosan elrugaszkodtak a valóságtól, és ezt azt mondták, na most hajózzunk arra ott a semmibe derékszögben a tudomány vonalától, és ez egyszerre valahogy itt a 2010-es évek környékén így
elkezdett valami eltörni.
Biztos még nem látjuk, nem vagyunk elég messze ettől a dologtól, de hogy ja.
Nem is leszünk messze, mert mindannyian érezzük a bőrünkön. Tehát ha belegondolsz ugyanebből, és az egyik ha elkezdesz összehasonlítani a különböző területeket, amik mindezekkel a problémákkal küzdenek, akkor van egy nagyon komoly közös pont, vagy egy közös elem. Ez az, hogy összeesküvés elméletekre épül a legtöbb ilyen dolog.
Ez nem összeesküvés elmélet, ez összeesküvés.
Nem.
Ne, de én tudom azt.
Nagyon nagy különbség van. Ugye az összeesküvés elmélet, az alapvetően azokat tekintjük összeesküvés elméleteknek. Nyilván van olyan összeesküvés elmélet, ami valós összeesküvésről szól, de a legtöbb esetben összeesküvés elméletek azok, amiket feltételezünk amögött, a jelenség mögött, amit látunk vagy látni vélünk. Na most esetünkben a GMO-knál ugye az egyik legfontosabb az, hogy ez nagy nemzetközi összeesküvés van arra vonatkozóan, hogy etessenek minket ezekkel a mérgező, gyilkos dolgokkal, hogy aztán nem tudom...
Eladják nekünk a drága gyógyszer.
Így a gyógyszergyáraknak a lobbia, meg az egyéb az, amit feltételeznek mögötte. Na most ennél sokkal egyszerűbb a probléma, mert nincs probléma. Tehát egyszerűen mégis generálunk magunknak. Van egy másik, ami szerintem még szembetűnőbb, és elképesztő egyébként, pont a mai napon kezdődik egy nagy nemzetközi konzultáció, egyébként a pár héttel ezelőtt volt egy európai bizottság előtti konzultáció is, ami nagy szakmai konzultáció volt, az oltásokkal kapcsolatban. Olyan szintű oltás ellenes hangulat van világméretekben, és európai szinten, aminek a következtében már oltásokkal megelőzhető betegségek térnek vissza. tömegével betegszenek meg emberek Európában, kanyaróban, aha, meg főleg igen. gyerekek, és halnak meg. Tehát ez így egészen elképesztő, olvastam ezt erre, meg kell állítani.
Olvastam erre egy tanulmányt, hogy milyen érdekes, hogy általában a szélső jobboldali populista vezetők egyben oltásra lennek.
Igen.
Kivéve Orbán Viktort. Tehát ebben az egy dologban szerencsénk van, Orbán Viktor tudnék nem, egyáltalán nem, és az embere is sem. Ma az még úgy nem hiányzott.
Nem, ez így nem jött még be, reméljük, hogy nem is fog.
Nem is
ugye
fog,
azért nem lehet tudni,
nem, nyilván, elméletileg sem.
Nyilván vannak olyan politikusaink, akiknél úgy nem lehet tudni, hogy mikor, milyen pálfordulás következik be a gondolkodás módjukban, meg mikor mit fognak érdekes. Képviselni, mert meg annak az ellenkezőjét. De itt szerencsére Magyarország azért van jó helyzetben mondjuk az oltások tekintetében, mert Magyarország vezető helyen van Európában az kötelezően beadandó oltások számában. Ez egy esetünkben egy nagyon-nagyon hasznos dolog. De ami nagyon fontos lenne, az a kommunikáció. Hogy megfelelő információval rendelkezzen mindenki, hogy egy olyan orvosilag megalapozott, korrekt információk legyenek könnyedén befogadható formában elérhetők,
mindig ilyenkor annyira idealistának találok. Tehát meg én sokáig azt hittem az emberekről, például, hogy azért csinálnak hülyeségeket, mert nem magyarázzuk el nekik elég világosan, hogy az hülyeség. De nem. Nem azért csinálnak hülyeségeket. Ők hülyeségeket akarnak csinálni.
Erre vannak különböző modellek. Ugye a hülyeségek...
Például nem akarják beoltatni a gyereket.
Igen, de közben egy dolog nagyon fontos, hogy minden felnőtt ember, akinek gyereke van, minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének. Tehát a legtöbb esetben arról van szó, hogy valamilyen módon megtévesztették őket mások, tehát például van egy oltásellenes mozgalom, uh-huh. akik kimondottan ezt képviselik, és ezt próbálják meg keresztül vinni, hogy minél kevesebb legyen a kötelező oltás, és nyugodtan választhasson úgy valaki, hogy nem oltja be. És ezek az emberek a legalapvetőbb tudományos tényekkel vagy nincsenek tisztában, vagy elhazudják és eltagadják őket. Mindegyikre van példa egyébként nemzetközi szinten. De arra, amit te mondasz, például ugye van egy ilyen egyébként sokszor megcáfolt modell, amire azt mondják, hogy ez információ deficit modell, hogy ami abból indul ki, ugye az iskolában szokták a tanárok mondani, hogy azért hűl a társadalom, mert a gyerek nem tanul elég fizikát, meg a gyerek nem tanul elég kémiát, meg ilyen hasonlók.
Igen. Na most
nem ezért, mert hiába adjuk az infót a fejébe, nem információval kell teletöbni az ember fejét, hanem meg kell tanítani kritikusan gondolkodni, és itt az iskolák nagyon nagy. És azt állítod,
hogy erre mindenki alkalmas? A homo sapiens
bizonyos közül. bizonyos szinten igen. Tehát ugye alapvetően okay. úgy vagyunk behúzalozva, tehát hogy azért nehéz, tehát ez egy viszonylag természetellenes dolog a kritikai gondolkodás.
Igen. De távol van ez a mi természetünktől alapvetően.
Alapvetően hívő lelkek vagyunk.
Nekünk megmondanák, hogy mit csinálunk.
Meg szeretünk, ugye összeesküvés elméletek hátterében is az egyik dolog, ami áll, az ez, és erre nagyon sok pszichológiai tanulmány van egyébként, amik ezt alátámasztják, hogy ha van egy nagyon izgalmas könyv egyébként, most nem olyan régen interjú voltam meg egyébként egy másik könyvével kapcsolatban, az úriembert Richard Wisemannek hívják, egy angol pszichológus, és magyarul is jelent meg könyve, a Paranormalitás című.
Oh.
Az az alcíme, hogy miért látjuk azt, ami nincs ott.
Nem is elkerült a figyelmet, pedig ez nagyon jól hangzik.
Magyarul is megjelent könyv, ha jól emlékszem, az akadémiai kiadó adta ki. Zseniális könyv, mindenkinek ajánlom figyelmébe, nagyon tanulságos, és nagyon sok mindent leír azzal kapcsolatban, hogy hogyan tévesztjük meg saját magunkat, miért látunk olyan dolgokat, és miért hiszünk olyan dolgokban, amiknek abszolút aha. nincsen semmi alapja. És az egyik dolog, ez például a hatóágenseket keresünk, valamiféle erőt, ami a háttérben mozog.
Igen, igen, igen.
És aztán ugye
megtaláljuk.
Szokták azt mondani,
ne is törődj, az hogy semmi.
Szokták azt mondani, hogyha meg rezeg egy kicsit, zörög a haraszt,
igen.
akkor mit csinálunk? Tehát két következtetést vonhatunk le. Az egyik, hogy csak a szél fúj.
Igen.
A másik, hogy ott valami ragadozó van, aki ránk vadászik.
Ám ha azt gondoljuk, hogy ragadozó van ott, akkor több esélyünk van életben maradni.
Így van. Tehát azt gondoljuk, hogy ragadozó, elszaladunk, nagyobb esélyünk van életben maradni. Ha azt mondjuk, hogy na nézzük meg közelebbről, hogy ez ragadozó, oda megyek közelebbről, vacsora lettem, igen. köszönöm szépen, ennyi volt a genetikai
állomány. Tehát arra utalsz most, hogy miért látunk arcokat a felhőben, tehát azok a emberpéldányok, akik a bokorban felfedezték a ragadozó szellemi tekintetét, és csak a levelek mozgás alapján azt hitték, hogy itt egy kortfogú tigris ül, de nem ült ott, viszont néha igen, azok evolúciósan előnybe voltak azok a szem, akik nem látták a felhőben az arcot.
Ez így van. Sokkal, tehát az, amivel több energia bevitellel jár az, hogy én elszaladok aha. a helyzetből, az nem jár akkora hátránnyal, mint az, hogyha megspórolom az energiát, de megesznek.
Igen.
Tehát alapvetően evolúciósan tényleg, tehát a szelekció szempontjából egy sokkal előnyösebb megoldásról van szó. Na most erre vezetik vissza nagyon sokszor azt, ami az összeesküvés elméletek hátterében áll. Hogy mindig azt akarjuk látni, vagy látni próbáljuk, és megpróbáljuk megtalálni a magyarázatot arra, hogy ki és mi mozgatja a háttérből a dolgokat. És
mert mozog.
Nehezen fogadjuk el azt, hogy valami csak a természet törvényszerűségei alapján működik, és a véletleneket a legkevésbé tudjuk elfogadni. Egyébként. Erről Raskó Gábor, a Szkeptikus Társaság elnöke szokott nagyon jó bemutatókat tartani diákoknak, amikor nagy ritkán eljutunk iskolákba. Mm. Nagyon szeretnénk egyébként több iskolába eljutni, úgyhogy ha valaki úgy érzi, és pedagógusként, hát most valószínűleg ebben a pillanatban nem hallgatja.
Dehogy nem.
De majd
Lyukas órája van, a Klubrádiót hallgatja, és alig várja, hogy a Szkeptikus Társaság az általános iskolába ellátogasson.
Igen, de csináltunk már ilyet.
Engem is kereshet, majd továbbadom.
Jó, ezt köszönöm szépen. Hát, sokszor csináltunk már ilyet, sokszor voltunk már iskolákban, és nagyon-nagyon szeretünk ilyen jellegű foglalkozásokat tartani, egy kicsit megmozgatni a gyerekek fantáziáját.
Ott még elkapható ez a folyamat, úgy érzed, hogy
egyébként már... felnőtteknél sem esélytelen.
Hát nem tudom, én akikkel találkoztam ebben a műfajban, azok egy iszonyatosan begörcsölt, belegyógyul, ott már neki, már úgy, ő is tudja, hogy gyík emberek vannak, akkor nekem most ne jöjjek azon, nincsenek gyík emberek. És innentől kezdve nehéz kimozdulni.
Igen, de van itt egy nagyon-nagyon fontos tényező, ami szerintem egyébként a politikai párbeszédekben is nagyon hasznos lenne.
Igen.
Ugye csak azért emlegetem ezt, mert mostanában aktuális ez.
Már nem.
Ugye, már nem, hogy a tegnap elvesztette volt, aktualitását, de aktuális marad az továbbra
persze,
is.
Persze.
Mert hát ugye nem mindegy, hogy például akiket választunk meg. Tehát, hogy olyan embereket választunk-e meg, akik felelősséggel felismerik azt, hogy bizonyos tudományosan megalapozott tények, azok arra sarkaljanak minket, hogy bizonyos döntéseket meghozzunk. Tehát a klímaváltozásról beszélek, az oltás ellenességről beszélek, a GMO-król beszélek, hogy nagyon fontos lenne tudományosan legalább felkészült, valamilyen szinten felkészült embereket.
De legalább olyan pozíciókba hozni. Tanácsadóig felkészült.
Vagy igen. Vagy olyan emberek, akik adnak a tanácsadóik szavára.
Ez a másik,
és körülveszik fontos, magukat igen. Hozzáértő emberekkel. Na most, itt ugye az egyik dolog, ami nagyon fontos, hogy a durva, nyílt ellenállás, azt tudjuk, hogy szekértábor küzdelmekhez vezet. Ha valakinek azt mondom, hogy ekkora hülyeségben hogy hihetsz, te egy ökör vagy, akkor az első dolga az lesz, hogy hátat fordít nekem, és soha többet nem fog odafigyelni semmire, amit mondok.
Általában ezt akarom elérni ezekben az esetekben, de én más szempontból közelítem meg ezt a problémát. Én azt szeretném, hogy soha többé nem hallgatnám meg, amit mondok, viszont nekem se kell meghallgatni, mint ő.
Igen, ez egy jóféle taktika abban az esetben, hogyha időt akarsz spórolni, de ugye amikor ténylegesen változtatni akarsz dolgokon, akkor nagyon apró lépéseken keresztül először is azt el kell tudni sajátítani, hogy a másik ember, aki máshogy gondolja, az nem hülye. Nem feltétlenül, megvan a magyarázata annak, hogy miért gondolja úgy. De nem kezdhetek még ezzel sem. Nem mondhatom azt, hogy azt mondom, hogy azért gondolod így, mert még mindig tudálékosnak fogok hatni, még mindig azt fogja gondolni, hogy... Tehát az eddigi tapasztalataink alapján 13 évvel ezelőtt alapítottuk meg a Szkeptikus Társaságot, és pontosan ezzel akartunk szakítani akkor, ugye volt egy olyan, amit úgy hívtak, hogy Tényeket Tisztelők Társasága.
A kioktatásnak volt egyfajta, akadémikus jellegű dolog volt,
és mi meg mozgalmat akartunk építeni. A mozgalmat, ami arról szól, hogy egy kicsit mozduljunk előre, egy kicsit vigyük ki az utcára, olyan emberek is csatlakozni merjenek, de még mindig küzdünk ezzel, hogy még mindig nem mernek olyan emberek csatlakozni a Szkeptikus Társaság Egyesülethez.
Veszélyesen.
Akik nem rendelkeznek valamiféle tudományos fokozattal.
Gyanús társaság. Tehát azt akarom mondani, csak én nekem volt szerencsém követni, őket. Írásban zajlott szerencsére nagyrészt, hogy a Laposföld vita, emlékszünk rá néhány éve, a Laposföld hívők aktivizálódtak végre, megmérték a Balatonon, hogy lapos a föld, és innentől kezdve gyakorlatilag bementek kereskedelmi térbe, komoly publicitást kaptak, a föld lapos, és akkor ugye a szkeptikusok, illetve nem a Szkeptikus Társaság tagjai, de szintén annak, akik valamiért azt gondolják, hogy nem lapos a föld, ugyancsak, és ennek a lenyomatát volt szerencsém olvasni, hát nem mondanám, hogy volt előrelépés. Tehát azt gondolom, hogy nagyon hosszú, és ugyanez a te módszered által fantasztikusan menedzselve, tehát nem arról volt szó, hogy akkor figyelj, arra ugye, meg bár eszembe jutott, mennyi átnevelő táborba, azt addig fognak ott ütni, amíg azt nem mondta, hogy gömbölj. Igen, tehát nem ez volt a megoldás, és nem ment.
Az ilyen vitáknál az egyik dolog, amiből ki kell indulni, hogy azt, akivel konkrétan vitatkozom, szinte biztos, hogy nem fogom tudni meggyőzni. vita helyzetben.
De azokat, akik bizonytalanok, és ezt a vitát olvassák és hallgatják, igen. Ó, zseniális, bocs, ez nem jutott eszembe.
Dehogy nem. De
esküszöm, hogy nem. De engem nem
de van erre példa. Tehát, hogy
nyilván... A példát csak a hírek után mondjuk el, mert Pintér András barátom még egy fél órát velünk lesz majd, és akkor erre is példát hozunk meg másra is, de most megvalljuk, hogy megújul az MSZP.
Kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre.
Teljesen elharapozna az, hogy a Facebookon Karácsony Gergővel lefotóztuk magunkat és kitesszük, most mondom állj. Tehát, hogy azonnal hagyjuk abba ezt, jó? Nem kell ezt csinálni, mindenkinek van otthon kis plüss Karácsony Gergely, azzal fotózkodjon. Elnézést, zárója bezárva, most a politikamentes szkeptikus társaság hát képviselője, ügyvivője és egyik frontembere, Pintér András van itt velem, és hogy fennhagytuk a hangsúlyt, úgyhogy mindentől kezdve gyakorlatilag levihetjük.
Köszönöm szépen. Hát a megkülönböztető jelzéseket, azokat nagyon hízelgően hangzom, hogy én csak egy alelnöke vagyok a szkeptikus
társaságnak. De... Ezt felejtettem ki.
Se baj. Viszont ugye nagyon érdekes, amit mondtál most, ez hogy politikamentes a szkeptikus társaság. Olyan értelemben politikamentes, hogy nyilván pártpolitikával nem foglalkozunk. De ugye nagyon-nagyon fontos, hogy azok, amiket mi próbálunk képviselni ezeknek, hogy mondják magyarul azt, hogy policy?
Hát, azt úgy mondják,
szóval
hogy policy.
Szóval ezek szakpolitikai kérdésekben nyilván nekünk van álláspontunk, van hozzászólnivalónk bizonyos dolgokhoz, mert hogy ugye mi a tudományos megalapozottságot próbáljuk számon kérni, és próbáljuk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet. Tehát ennek van jelentősége. És ugye itt az előbb már tárgyaltunk is egy pár témát.
Nem, mert ijesztő. Közül. Tehát, hogy amiközben azt gondoljuk, hogy ahogy mondtad, hogy tényleg, hogyha beleverjük a kémiát a gyerek fejébe, akkor nem lesz olyan sutyó a világ. Ez is egy pont olyan tévhit, mint az, hogy lapos a föld, de nincs olyan távol tőle.
Annyi, hogy olyan értelemben nem, hogy azért ez még bizonyos helyeken, még a mai napig is némi, vagy bizonyos szinten vitatárgyát képezi. Nyilván arról van szó, hogy ezeket így vizsgálták, hogy előtte, utána változott-e bármit a világnézete valakinek. A világnézet az nagyon meghatározza azt, hogy miről mit hiszünk, meg mit hiszünk el, és mit nem. Na most a világnézetben lenne egy kicsikét több tudományos gondolkodást, kritikai gondolkodást bevinni. Tehát azt szokták mondani, hogy nem azt kell megtanítani egy gyereknek, hogy mit gondoljon, hanem hogy hogyan gondolkodjon.
De te is tudod, hogy pontosan ez a lényeg, hogy a politikusok rájöttek, hogy ez veszélyt jelent rájuk. Tehát a kritikai gondolkodás minden esetben veszélyt jelent rájuk, hisz ez az a szavazó, aki képes a kritikus gondolkodásra a lapos föld tekintetében, azt talán az ő politikai teljesítményével tekintetében is képes kritikus gondolkodásra, rájöttek, hogy ez neki nem kell. És ebben a pillanatban ez a felismerés körbe rohant a világon, ez lett.
Ugye mostan. Az előbb azt mondtad, ez nagyon érdekes volt, és egyébként ezt mástól is meg szoktam kapni, hogy nem is tudom, hogy fogalmaztál, hogy nem naivat mondtál, hanem hogy egy kicsit...
Nem, azt mondtam, hogy idealista. Vagy azzal kapcsolatban, hogy ja.
Ezt én vállalom egyébként, és egyébként valamennyire mindannyian azok vagyunk a szkeptikus mozgalomban, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon.
Különben nem lenne egy szkeptikus mozgalom, amiben ingyen nagyon sokat dolgoznak emberek.
Igen, ami hát ugye megint csak egy olyan kérdés, ami általában nehezen megfogható sok ember számára, és nem gondolják hívják, egyszerűen nem hiszik el, hogy nálunk, hát persze, hogy mi nem vagyunk a GMO
mafia.
Így van, nem a GMO mafia, és nem a gyógyszergyárak, meg a nem tudom, kicsodák fizetnek. Nagyon-nagyon sok eredményt el lehet érni akkor egyébként, tehát ez most a nemzetközi szinten, én azért mondok néha nemzetközi példákat, mert a társaságban én vagyok az, aki az két nemzetközi területtel foglalkozik, nekem van egy angol nyelvű podcastom és az Európai Szkeptikus podcast, hogy ami nem euroszkeptikus vagy európa szkeptikus, hanem európai.
Hát erős, igen, veszélyes.
Veszélyes, üzekre, igen, de azért, hogy általában a hallgatóságunk elég kitartóan, hogy is mondjam, érti ezt. És próbálunk kitekintést adni arról, hogy mi történik. Hogy egyfajta ilyen csomópontként ott legyünk, hogy azt mondjuk, hogy na, tessék, innen válogassál, itt nézd meg, ezt csinálják a németek, ezt csinálják az olaszok, ezt csinálják az angolok, ezt csinálják a svédek, és elképesztő tevékenységek vannak, és általában mindegyik országban mondjuk egy, maximum két ember van olyan, aki mondjuk hivatásszerűen csinál valami ilyesmit. Viszont azt látjuk, hogy ott elképesztő eredményeket tudnak elérni. Ugye miért? Azért, mert például amikor valaki valami kamu gyógyszert, vagy valami csodaszert árul, neki ahhoz üzleti érdeke fűződik.
Nyilván.
Elképesztő bevételeket tudnak vele termelni, mert ugye az emberek, aki gyógyulni akar, nyilván mindenben hinni fog, és azonnal ráugrik az első csodaszerre. Édesanyám most kért meg nemrég, hogy ha már itt vagyok Budapesten, akkor hozzak neki egy ilyen csodaszerből. Nem tudom.
Na és ilyen esetben mit tesz a szkeptikus? Várj, ez nagyon fontos kérdés. Édesanyám kér, hogy hozzak a csodaszerből, édesanyám valószínűleg azt gondolja, hogy szüksége van rá, én a fia vagyok, megtehetem-e, hogy ehelyett átváltok szkeptikus üzemmódba, és elmagyarázom neki, hogy miért nem hozok, vagy szóval inkább próbálkozom. Hozok neki, az kész.
Próbálkozom.
Oké, figyelj, vigyél neki. Ez egy dolgot tudom mondani, vigyél neki.
Viszek.
Nagyon viszont, megfogod bármi később, hanem.
Viszont ez is egy fontos dolog, hogy egészen addig ezzel nincsen komoly bajom, amíg arról van szó, hogy úgy gondolja, hogy ez egészséges, hogy úgy gondolja, hogy ezt jót tesz neki, hogyha ezt fogyasztja, fogyassza. Ha arról lenne szó, hogy a betegségét akarja kezelni vele, esetenként valami súlyos betegséget, akkor már nagyon-nagyon határozottan fel kell tudni lépni. Nyilván ez azért nehéz, mert aki meg beteg, van ilyen is sajnos a rokonságomban, aki nagyon beteg, és valamiben hisz, hogy ez majd működni fog. Nem etikus, és nem korrekt dolog azt mondani neki, hogy ez egy hülyeség, amiben hiszel, és mert kirúgni alól a széket.
Mert a placebo hatást ismerjük, a tudományosan bizonyított placebo hatást, és akkor megint arra vékony jégre tévedünk, ugye, ez, ahogy kirúgni alól a széket, tehát, hogy lehet, hogy persze a szer nem fog hatni, de a szerben való hit igen, és innentől kezdve veszélyes.
Ez ennél egy kicsit bonyolultabb. Hát azért a placebo ennél egy kicsit bonyolultabban működik, de az tény, hogy azért létezik, és van jelentősége, de ugye erre építeni nem tudunk. Na és az ilyen jellegű dolgokat...
Hát csak azok, akik eladják. Tehát
igen, azok tudnak építeni, mert a homeopátia is gyakorlatilag erről szól. És igazából arra akartam egy picit visszatérni, hogy azért az, hogy a politikusoknak az az érdeke, hogy mi ne gondolkodjunk kritikusan, ez nem minden esetben van így. Vannak olyan politikusok, nyilván nem a populista politikusokra gondolok, mert a populizmus lényege az, hogy ne gondolkodjál, hidd el, amit mondok, és azt, amit én neked papagájként szajkózom, azt így edd meg nagy kanállal, és utána papagájként szajkóz ugyanezt te is. Papagájként szajkóz, egy kicsit furcsa kifejezés volt, nem baj.
Szajkóként papagájhoz.
Mindegy, szóval...
Madár.
Mondd vissza. Ez a lényeg.
Oké.
Szóval, igen, elnézést kérek a.
Nem, azt hiszem, most beletudottuk. Igen, most Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője, madáretetőt ragadott, és elindult felénk.
Igen. Nem baj. Mentségemre váljék, hogy felismertem a hibát.
Igen, és az is, hogy nagyon jól hangzik egyébként az, hogy papagájként szajkózni. Ez jól hangzik, tehát be fog vonulni a közbeszédbe, én ebben biztos vagyok.
Amen. Igen, egyébként, ha már itt tartunk, az egy fontos dolog, hogyha az ember téved, akkor azt ismerje föl, és korrigáljon.
Látod, egy politikus, meg egy kuruzsló sosem téved. És emiatt, figyelj, gyengeségként érzékelik azok a tömegek a tévedés bevallását, vagy korrigálását, vagy a tudománynak azt a működését, amiről már beszéltünk, az önkorrekciónak a működését gyengeségként érzékelik. A varázsló meg azt mondja, hogy igen, nem, és onnantól kezdve.
Na most ez attól függ. Először is egy olyan közönségnek, amelyik a populizmusra van trenírozva, egy olyan közönségnek nyilván gyengeség a tévedés elismerése. De itt megint csak arról van szó, hogy például egy olyan közönség, amelyik tisztában van a, mondjuk a tudomány működésével és a kritikai gondolkodás alapjaival, akkor a tudomány az így működik. A tudomány a hibákon keresztül jut előre. Azt mondja, hogy igen, na nézzük, itt van valami, ami nem stimmel. Mi lehet a magyarázata ennek? Ugye azt szokták mondani, hogy a tudományban nem az a leggyakoribb felkiáltás, hogy heuréka,
igen,
hanem az, hogy ez furcsa. És akkor megtaláljuk a magyarázatot, hogy ez miért más, mint ahogy eddig tapasztaltuk, vagy eddig gondoltuk, és kijavítjuk a saját hibánkat.
De az általad leírt esetben ez két csoport, az egyik ugye erre van trenírozva, a másik arra. A valóságban ez a 2,4%, és a másik pedig a 97,6%.
Ebben azért nem vagyok biztos, mert ugyanakkor a tudomány az vonzó dolog. Tehát nem véletlen, hogy minden szutykot tudományosnak hangzó dologgal kell eladni.
A varázslat az szerintem
vonzó. Mert olyan hitelesnek tűnik az egész.
Amikor a samponra ráírják a hosszú-hosszú képletet.
Így van. És olyan hitelesnek tűnik az egész, hogy ez az ember ezt tudja, miről beszél. Ennek nem tudom, milyen doktori címei vannak. Egyébként néha vannak olyanok, a szkeptikus társaságnak néha vannak olyan összetűzései, amikor valakiről kiderül, hogy hát doktorként hirdeti magát. De hát nem feltétlenül van doktori
de
címe,
hát lehet
sem PhD,
de
sem orvosi, sem jogi.
De doktori hát, címet abszolút lehet venni bárhol.
De ugye ilyenek is vannak, például akupunktőröknél, hivatalosan akupunktúrát Magyarországon csak orvos végezhet.
Igen.
Na most én tudok olyanról például, aki a filozófiai tudományok doktoraként, doktorként hirdeti magát, és akupunktúr.
Én inkább hozzámennék.
Tehát... Vannak.
Sokkal jobb lehet vele beszélgetni közben, amíg a tűk belőlem kifelé állnak.
Igen, aztán reméljük, hogy nem lesz el semmi baj abban.
De nem most elalkom olyan egyébként, mert hogy teljesen értem, és tök igazad van ebben a történetben, de miközben te is állítottad, hogy 13 éve kezdődött ez a mozgalom, pont ezért, hogy ez így
Magyarországon.
Ekközben a világ meg az ellenkező irányba indult. Tehát, lehet futni utána, tehát hogy a világ után menni, és akkor még megszólítani ezeket az embereket, vagy mi a megoldás?
Van erre egy nagyon jó dolog. Nem olyan régen csináltam egy interjút a emlegetett szkeptikus podcastunkban, ami angol nyelvű. Egyébként tervezünk egy magyar nyelvűt is indítani hamarosan, ahol ilyen témákat tárgyalnánk.
Fel tudom ajánlani azt gyakrabban. A lehetőséget, hogy bejövünk, és jó minőségben rögzítjük ezt a klubrádióban, és ezt lemegy adásként is.
Ezt köszönjük, erre térjünk vissza, mert szerintem
azt, hogy én felajánlom, semmit se jelent, mert lehet, hogy ezt mondja a fizekező, hogy nem, de csak mondom.
Majd beszélgetünk velük is, reméljük. Minden esetre ezt köszönjük. Szóval a lényeg az, hogy csináltam egy interjút egy olyan úriember, aki pszichológusként azzal foglalkozik, hogy úgynevezett, ugye debunkingnak hívják angolul azt, amikor valamit megcáfolunk. Na most ő ezt úgy hívja, ezt, ami egy ilyen oltásokként működő dolog, amit úgy hív, hogy prebunking. Tehát megpróbáljuk felvértezni, tehát ugye, mint amikor a vírus bekerül a szervezetbe, ha előtte már felkészítettek a szervezetet arra, hogy figyelj, majd ha jön egy ilyen, akkor azt nagyon csúnyán meg kell támadni. Na, ugyanezt meg lehet tenni a gondolkodásunkban is. Tehát ha például bemutatunk olyan módszereket, hogy hogyan lehet átverni a másikat, hogy milyen módszerekkel torzulnak információk, hogyha ezekből sok mindent be tudunk mutatni, akkor egyfajta immunrendszer tudunk felépíteni, gyanakvás. Egy szellemi immunrendszer.
Tehát arra gondolsz, hogy esetleg a gyanakvás most pedig egy rossz szó erre, de hogy tehát amikor odajön hozzám valaki, és azt mondja, hogy most kettő fűrészeli a nőt, akkor ezért nem fizetek neki, hanem elkezdek azon gondolkozni, hogy lehet, hogy nem is fűrészeli valójában ketté.
Nagyon jó, amit mondasz. Így van, pontosan. Aha. Tehát, és egyébként ebben például a bűvészeknek mostanában próbálunk nyitni, korábban volt már egy ilyen próbálkozásunk, nem volt nagyon sikeres. Magyarországon valamiért az a tapasztalatunk, hogy a bűvészek nem nagyon szeretik, nem nagyon szeretnek kiállni és azt mondani, hogy ők szkeptikusok.
Ne,
és
ők tényleg ketté fűrészelik a nőt. Na magyar bűvész ugye, az olyan?
Ugye nagyon érdekes ez a helyzet, mert ugye a bűvészek trükkökkel dolgoznak. Zseniális, időnként zseniális és fantasztikus, és egészen olyan trükkökkel, amik a szkeptikus embernek a agyát is elfüstöltetik.
Ja.
De ugyanakkor ugye a szkeptikus ember, amikor kritikusan áll hozzá, akkor tudja, ez nem von le az értékéből, annak a produkciónak, amit ott látunk a színpadon, hogy ketté fűrészeli a nőt, nem von le az értékéből az.
Amióta én tudom, hogy igazából nem fűrészelik ketté, már annyira azért nem érdekel ez a produkció. De mindegy.
De nem érdekel például az, hogy akkor mégis hogy csinálja?
Hogy, hát amióta azt is tudom, hogy soha. Hogy csinálja. De, Nem, igazság szerint arra gondoltam, hogy ez fantasztikus, a bűvészek bevonása, ugye ez régi gyakorlat az Egyesült Államokban, ugye ez ugye régóta működik.
Igen, ez volt sőt, egy úttörője egyébként, aki majd sér, a James Randi.
Ő a klasszikusa volt ennek.
Aki, meg a Houdini, aki meg magyar származásuként, ugye.
De hogy közben meg kontraproduktívnak érzik a bűvészek. Tehát most belehelyezkedtem egy bűvész lelki világába, aki azt mondja, hogy jó, hát mi egymás közt tudjuk, hogy trükköket sem, meg minden, de hát az illúzió fenntartását nem segíti elő az, hogyha mi bármiféle módon ebben részt teszünk ez az önleleplezésben.
Erre vannak egészen zseniális ellenpéldák. No. Tehát vannak olyanok például, pár évvel ezelőtt az egyik európai szkeptikus kongresszuson hallgattam egy olyan előadást, ahol bemutatta egy bűvész, pszichológus volt egyébként. Nagyon sok olyan bűvész van Magyarországon is, aki bűvész, és mellette mondjuk tudományos kutatással foglalkozik valamilyen területen. Vannak fizikusok, vannak vegyészek, mi is kapcsolatban állunk néhány ilyen személlyel. Most egészen zseniális az, hogy a kettőt hogyan lehet kombinálni. És például ez egy pszichológus kutató volt, aki hát például a szemmozgásainkat mutatta be, és ott helyben viszont miközben előadta azt, minthogyha ő most leleplezne néhány trükköt, közben végig átvert minket. Uh-huh. És nagyon szépen demonstrálta azt, hogy ő még mindig, ő van, ővé a kontroll. És ő mennyi? Irányítja a figyelmünket, és akkor ver át minket, amikor akar.
Mennyit kért a Rogánontól a fellépésért? Jó, oké, nem. Oké, bocsánat,
ezen nem akartam nevetni.
Nem is kellett nem volna.
Csak úgy kijött.
Kár volt, hogy nevettél. Jó,
hát igen, ez nagy káros. Nagy káros.
Igen, hát ennyi.
És hát bizony...
Tehát várjál, tehát egy metatrükköt mutatod be, pontosan. Tehát a trükk lényege maga a leleplezés volt, van. Ami valójában egy abba csomagolt trükknek az előadása volt.
Így van. Wow. Miközben egyébként a tényleges kutatását bemutatta, hogy hogyan a szemmozgásunkat hogyan lehet befolyásolni, de például kártyatrükköt mutatott be közben, miközben ezt az egészet bemutatta, elmagyarázta nekünk, hogy tudja befolyásolni azt, hogy mikor, hova nézünk, és közben demonstrálta azt, hogy amikor tudatában vagyunk annak, hogy ő manipulál minket, akkor is tud minket manipulálni.
Aha.
Na most ez a fajta tudás, ez a fajta felismerés, ez nagyon sokat segít akkor, amikor a hétköznapi életünkben nagyon különleges állításokkal találkozunk, és azt mondjuk, hogy azért gondolkodjunk el ezen, hogy most tényleg engem elraboltak a földön kívüliek, és megerőszakoltak. Vagy esetleg csak annyi történt, hogy egy alvási bénultság állapotába kerültem, aminek köszönhetően mindenféle dolgokat gyártott az agyam.
De ez olyan egy alvási bénultság.
Nem, ezek nem. Annyira izgalmas dolgok.
Annyi menőbb az, amikor az ember fellebeg az ágyából, és kitolják az űrbe. Nem, most tényleg olyan.
De ez meg ugye a szivárványbontás, Richard Dawkinsnak volt a Szivárványbontás című könyv, ami szintén egy nagyon-nagyon zseniális mű. Ugye abban például ez bőven kifejti azt, hogy hogy tudjuk, hogy a szivárvány hogyan keletkezik, az nem teszi kevésbé gyönyörűvé a szivárványt. Sőt, és ezt egyébként a barátaimnak, ismerőseimnek is gyakran elmondom, hogy az, hogy én ezt tudom, hogy mi áll a hátterében, ez nem elvesz belőle, hanem hozzá.
A szivárvány esetében igazad van, de például a bácskai felvágott esetében nincs.
Ja, igen, jobb, ha nem tudjuk. Igen, vannak olyan titkok, amik nem olyan megmaradnak titkoknak, ez igaz.
Hát azt mondod, hogy bocsáss meg, hogy tulajdonképpen ezek az általam kételkedéssel fogadott gyakorlatok, ezek azért igazából működnek. Persze nem mindenkinél, nem minden egyes embernél, de nagy vonalakban mégiscsak előre viszik ezt az egész történetet.
Valamilyen szinten felvértezik az embert arra, amivel nap mint nap találkozik. Tehát az egyik legfontosabb mindig, tehát vannak ilyen listák is, hogy nézzük meg, hogy a forrás mennyire megbízható. Ez az, ami ma már nem működik. Nem tudja a nem képzett ember, aki nem mondjuk tudományosan képzett egy adott területen, vagy nem járatos a tudományos publikációk olvasásában.
Oké, de azt azért te is...
Mert sokszor már a tudományos publikációknál is azt kell mondani, de azért már abban is meg kell találni.
Fontos alaptétel, hogyha egy világra szóló összeesküvést tesznek a nagyhatalmak az UFO-kkal és a gyíkemberekkel közösen, azt nem a fodrászottól fogod megtudni. Tehát azért vannak ilyen alapok.
Igen. Tehát ilyen jellegű dolgok a források kritikus elemzése, ez egy fontos dolog. Mennyire tűnik valóságtól elrugaszkodottnak az állítás, mennyire megy ellen mindannak, ami a világról alkotott tudományos ismereteinknek a köre. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok. Vannak ilyen listák egyébként, ilyeneket néha mi a Facebook oldalunkhoz, a Szkeptikus Társaság Facebook oldalán néha így közzéteszünk, meg igyekszünk ezeket bemutatni, elmagyarázni, amikor mondjuk iskolába elmegyünk. Úgyhogy nagyon nagy örülünk annak, hogyha hívnak minket, tehát aki most hallgat minket, és esetleg kedvet kap hozzá, nagyon szívesen.
Itt meg is várhatják az András, mindjárt végez is, mert vigyetik is el az iskolába.
Igen, igen, igen. De ha kapcsolatba akarnak lépni velünk, akkor info@szkeptikustársaság.hu. De egyébként még van egy másik olyan terület is, ami különösen nagyon jó a ilyen belépőként, mert például a sci-fi világa.
Hát, hogy ne.
Az nagyon komoly átfedést mutat a szkeptikusok körével. Ugye, és egyre jobban növekszik azoknak a tábora, akik valamilyen szinten fogékonnyá váltak a sci-fire. Ugye régen ez egy ilyen periférikus dolog volt. Ma már egyre inkább a mainstream-nek
a tagjává kezd válni. Mert fiatal vagy, mert volt egy olyan kor, amikor meg nagyon mainstream volt.
Aha.
Tehát pont az én 12-13 éves koromban, ami azt tegyük azt mondjuk 72-73-ra, az egy döbbenetes, mindenki oda menekült, és aztán ugye a rendszerváltás környékén megjelenő rengeteg szemét ezt tönkretette, akkor mindent kinyomtak. És most egy visszatérő dolog van, egy egész más irányból persze nyilván, de hogy ez egy ilyen érzek benne egy ilyen színuszt. De
igen, van is.
De
van
hogy
is.
A sci-fi magában nagyszerű alkalom arra, hogy elválasszuk magunkban a
igen.
fantáziát, a
tudományt. Hogy beszéljünk ezekről a dolgokról. És például mi most nem olyan régen a társaság néhány tagja részt vett az Avana Egyesületnek a Hungarokon nevű.
Igen, igen.
Ugye nagyon nagy múltú sci-fi rendezvényen, amit minden évben megrendeznek, és nagyon örültünk ennek a felkérésnek, és hát a visszajelzések is nagyon jók, hogy örültek annak, hogy volt szó tudományos kérdésekről, és hogy volt szó tudomány, áltudomány határmezsgyéről, hogy itt akkor hogyan válasszuk el a kettőt. És ilyen jellegű dolgokban is nagyon-nagyon szívesen veszünk részt a későbbiekben is, mert gyakorlatilag tényleg nagyon-nagyon erős az átfedés a kettő
között. Hogy ne, hát ne felejtsük el, hogy azért nem véletlenül tudományos, fantasztikus művészetnek, de hogy és az a fontos benne, hogy az ember tudja, mikor lép a fantázia világába, és tudja, hogy minek van tudományos megalapozottsága, hogy egy kicsit érdeklődik. Nagyon szerettem volna a nemzetközi mozgalmakra kitérni, de hát erre nagyon nem lesz időnk ám, úgyhogy gyorsan be tudsz tolni néhány programot, ami esetleg várható, és ami látogatható.
Igen.
Igen, hát ez kiváló.
Igen, igen, igen.
Nagyszerű.
Szerencsére ugye az egyik dolog, amit most emlegettem, most a bűvészekkel való igen. újabb kapcsolat felvétel miatt, most egy külföldi, egy svéd úriember fog majd érkezni Magyarországra november 9 vagy 10-e, azt nem tudjuk pontosan. Minden esetre a Facebook oldalunkon meg a hírlevelünkben közé fogjuk majd tenni. Szegeden és Budapesten is lesz egy rendezvény. Ott például pont ez lesz, hogy lesz egy bűvész bemutató, egy előadás, mert ő egyébként a svéd szkeptikusoknak az egyik oszlopos tagja, és hát a mi részünkről is lesz ezt kiegészítendő előadás, ami arról fog szólni. Nyilván ez angol nyelven fog elsősorban zajlani, de a mi előadásaink magyarul, tehát érdemes lesz majd erre azért figyelni, hogy erre akit érdekel jöjjön el. Ugye tervezzük azt, hogy iskolákkal továbbra is szeretnénk felvenni a kapcsolatot, de inkább ugye azt várjuk, hogy az iskolák keressenek minket.
Nyilván.
Nagyon sokan keresnek minket.
Nem fogtok becsöngetni az iskolákba. Jó napot!
Igen, hát ott azért egyébként van elég gondjuk, tehát igen. Hogyha valaki úgy érzi, hogy ott érez magában affinitást erre, akkor nagyon szívesen. Aztán ugye a klub rendezvényeink azok mennek. Most hát 29-én lesz majd egy klub előadásunk, ahol Lakos András fog beszélni, aki már volt itt
többször
nálad is vendégként. Ugye, ő egy csodálatosan felkészült orvos-infektológus, aki egyébként most a probiotikumokról fog majd beszélni.
A Lyme-kór specialistája és AIDS és stb.
Így van.
De hol? Mert ez a Kossuth
klubban, ez most is a Kossuth klubban
van. De nincs is Kossuth klub, most
hát minden esetre a helyszín.
Az musical.
Lehet, igen, ez így van, de viszont a helyszín ugyanaz. Tehát a Nemzeti Múzeummal szemben a régi Kossuth klubnak a helyén ott fogunk továbbra is klubesteket tartani.
És a programok megtudhatók, van egy Facebook oldal.
Van egy Facebook oldalunk, a Szkeptikus Társaságnak a Facebook oldala, van egy szkeptikus.hu oldalon megtalálhatók ezek is, ott a klubrendezvényeink. Aztán novemberben lesz még egy, ahol annak az időpontját azt most így felből nem tudom, de az is közé lesz téve, ahol pedig az atomenergiáról fogunk beszélni, illetve fog beszélni egy úriember, az ELTE kutatója. És ez ugye megint csak nagyon fontos, mert hogy ott is nagyon sok tévhit kering az atomenergia
körül. Az biztos, viszont mindjárt bejön egy hírolvasó és a laptopjával a arcon ránt minket, úgyhogy szerintem konferáljuk le magunkat. Nagyon szépen köszönöm, Pintér Dezsák. Illetve küldd el ezeket, ha megvan a pontos dátum, és akkor én ezt mindenképpen megosztom a hallgatókkal, és mi még majd dumálunk, de most jönnek a hírek.
Köszönjük.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Parakovács Imre. Mr. Tiger, Котя, бяжи мне в соцсетях. Punk's not dead, punk's not dead, punk's not dead.
Hölgyeim és uraim, nagyon röviden rabolnám az időt, mielőtt a filmről beszélgetnénk. Október 28-án hétfőn Gábölgyi Jánost fogjuk vendégül látni, Vágbölgyi B. Andrással és Bakács Tibor Settenkedővel közösen a Magnet Közösségi Házban. Október 28-a az egy hétfői nap, este 7-kor, itt állsz délelőtt egy Flamingo, Farhát 5-ös, és délután este pedig ez a Gábölgyivel való show. Mindenkit szeretettel várunk, nézzenek utána itt a Flamingo Farhát Fanok Facebook oldalon. Hamarosan meg fogják látni az eseményt, és akkor erre rákapcsolódhatnak, jelezhetik, hogy ott vannak, vagy nem. Elnézést kérek, mert hogy ő, Bagota Béla, akit nekem úgy írtak most ki, hogy Bogota Béla, de nem ő az, Bagota Béla vonalban a Valan, azaz az Angyalok Völgye című film rendezője. Üdvözöllek, halló, itt vagy?
Igen, itt vagyok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, még egyelőre a Varsói Reptérről, mert pont most utazunk haza a családommal.
Szuper, milyen a Varsói Reptér?
Jó. Varsói Reptér fantasztikus, de a fesztivál, amin részt vettünk a filmmel, a 35. Varsói Nemzetközi Filmfesztivál, az még fantasztikusabb volt, úgyhogy csodálatos élmény volt, hogy itt volt a Balán, az Angyalok Völgyének a nemzetközi premierje.
Akkor ezek szerint siker volt?
Három vetítésünk volt, és mind a három vetítésen nagyon sokan részt vettek, ugye itt főleg lengyel nézőkről beszélünk, de nemzetközi szinten is jelen voltak nézők, illetve ugye mivel az első filmes versenyprogramban szerepel a filmünk, ezért egy nemzetközi zsűri is értékelni fogja majd, és a vetítések utáni beszélgetésből az derült ki, hogy nagyon tetszett a nézőknek, nagyon izgalmasnak találták, és az érzelmi részét is nagyon erősnek találták a nézők, a drámai részét is, és nagyon szerették a főszereplőt, Krisztik Csabát. Nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy öröm számunkra.
Most a hallgatók elvesztették kicsit a fonalat, hogy, mert hogy ugye a filmről nem nagyon tudnak még ők semmit, hiszen ez nem látható még ugye Magyarországon. Ha jól látom, akkor...
Novemberben lesz a premierje.
De azért október 17 és 20-a között a Mozinet filmnapok keretében azért megnézhetik, akik nagyon kíváncsiak rá, ha jól látom, ugye?
Pontosan, lesznek premier előtti vetítések a héten a Mozinet filmnapok keretében, nagyon sok vidéki nagyvárosban és Budapesten is, illetve a rákövetkező héten pedig a Cinema City filmünnepen.
Mit kell tudnunk erről a filmről? Jól olvasom, akkor ez egy egészen komoly krimi.
Így van, ez egy Erdélyben, az Erdély havasokban játszódó thriller, amiben a főszereplő visszatér a szülővárosába, egy erdélyi bányavárosba, már felnőttként, rendőrként, hogy kiderítse, hogy mi történt a 22 évvel ezelőtt eltűnt húgával, aki a romániai forradalom kitörésének a napján tűnt el ebből a bányavárosból, és amikor a fenyvesekben találnak egy holttestet, akkor felmerül a gyanú, hogy lehet, hogy ennek a rendőrnek, Péternek a húgát találták meg, és a rendőr visszatér, hogy kinyomozza a húgáról. Van ez szó is, hogy mi történt pontosan ebben a kisvárosban.
Akkor ezek szerint ott is forgattátok, ezt gondolom, Erdélyben.
A film jelentős részét Balánbányán forgattuk, ami a Hargitai hegyek között állt a bányaváros, vagy ex-bányaváros, illetve Brassóban forgattunk, Sepsiszentgyörgyön is egy kisebb részét a filmnek pedig Budapesten.
A leírás alapján ez, hát, hogy is mondjam, egy elég sötét film. Van valami korosztályos megkötése szerinted, illetve milyen hangulatban legyek, amikor megnézem, mikor menjek oda, amikor éppen jó napomban, amikor rossz vagy, amikor minden mindegy?
A film korhatár besorolás az 16 éven felülieknek ajánlott besorolás kapott, ami nem véletlen. Én szerintem akkor érdemes megnézni ezt a filmet, hogyha az ember egy izgalmas filmre vágyik, egy olyan filmre vágyik, amiben egy titkokkal teli nyomozás közben a főszereplő olyan megoldásokat talál, vagy olyan dolgokra jön rá, amire a néző szerintem reméltek soha nem számított, tehát van benne titok, van benne rejtély, van benne izgalom, és emellett, ami nagyon fontos, és a visszajelzésekből is kiderült, nagyon-nagyon fontos a főszereplőnek az érzelmi réteg ebben a történetben, az a drámai szembesülés, hogy mi történik a nyomozás közben, ami szerencsére a főszereplőn keresztül nagyon jól átjött az eddigi visszajelzések alapján. Úgyhogy szerintem egy izgalmas és egy érzelmes történetről van szó egyben.
Mi volt a célod, vagy mi volt az üzeneted, vagy mi gyereked, ez az első játékfilmed, miért pont ezt, mit akartál nekem ezzel mondani, vagy magadnak?
A történetben egyrészt a gyerekek vannak fókuszban, tehát a történetnek egy nagyon fontos szegmense az a gyerekeknek a gyerekeltűnés, vagy a gyerekeltűnési ügyek, a gyerekkereskedelmi ügyek vannak fókuszban, ami egy a mai napig egy központi probléma, akár hogyha Romániát nézzük, de bizonyos szempontból Magyarországot is, mint tranzitországot. De ez Romániában egy központi probléma, akár hogyha megnézzük ezt a Karakari ügyet, ami ugye idén történt, ez egy nagyon-nagyon aktuális probléma. Ez a film az igazából arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy a gyerekekre nagyon figyelnünk kell, és hogy vigyázzunk el a gyerekeinkre, illetve a másik, ami miatt meg szerettem volna filmesíteni, hogy ez alapvetően egy kísért a múlt történet, amiben a főszereplő felfejti a múlt sötét titkait, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas regisztere lehet egy címinek.
Említetted, hogy milyen jól fogadták Péter szerepében Krisztik Csabát. Én vagyok a tájékozatlan, ha az ő neveid nem ugrik be elsőre filmekből?
Csaba eddig nagyon kicsi szerepeket játszott filmekben. Szerepelt például kisebb szerepben a Napszálltában, vagy a Gerilla című filmben az elmúlt években. Viszont Csaba nagyon-nagyon tehetséges színházi színész. Én a Forte társulatból ismerem, Horváth Csaba társulatából, ami egy elképesztően jó független színházi csapat. És az a helyzet, hogy Csaba a kvalitásai ellenére egyelőre nem kapott nagy lehetőséget filmben, pedig egy elképesztő fizikumú, intellektusú és tehetségű színészről beszélünk, ráadásul ugye itt fontos volt a román nyelv tudása is, ez is egy szempont volt, és az a helyzet, hogy eddig nem kapott lehetőséget, ebben a filmben fog először bizonyítani, és hihetetlen energiákkal dolgozott, ami nagyon-nagyon remélem, hogy a vászonról is átjön majd a nézőknek.
Tehát azt mondod, hogy nézzem meg nyugodtan ezt a filmet, nem annyira, tehát annak ellenére, hogy 16-os besorolást kapott, azért nyomasztó, de nem, gondolom ez nem az autós üldözések és a lassan bemutatott belezések filmje lesz, de inkább egy, pszichológiai nyomás.
Így van, itt szerintem inkább a lélektani és a drámai rész, ami erős. Vannak benne izgalmas akciójelenetek, amik feszültséget hordoznak a történetben, de igazából nem ez az, amire valójában fókuszál a film, hanem az emberi tényezőre.
Ugye nagyon furcsa, valamire elterjedt az a nézet, hogy a magyar rendező és a krimi találkozása általában valami nem túl jó dologhoz vezet. Azért ez nagy bátorság egy ilyet bevállalni, mert amit eddig láttam, az inkább akkor, hát akkor legyen egy nagy tűz, meg akkor robbanjon föl valami típusú dolog volt, de az egy iszonyú kockázatos dolog, hogyha ugye a történet fele, ahogy mondod, az belül játszódik a főszereplőben. Hogy volt bátorságod? Mik voltak az előzményei? Miket csináltál ezelőtt?
Ezelőtt, én megmondom őszintén, hogy mielőtt felvettek volna a főiskolára, 14 éves korom óta krimit szerettem volna csinálni, amit aztán ugye az egyetemen több kisfilmben próbáltam bizonyítani. A egy kis filmet diplomáztam, ami a Tiszta kézzel címen futott, ebben főleg a Katona József Színháznak a színészei, a Keresztes Tamásék szerepeltek, és erre a kis filmemben megkaptam anno a legjobb diplomafilmnek járó díjat még az iskolától, az egyetemtől, és utána pedig az elmúlt 10 évben nagyon komoly szakmai tapasztalatra tettem szert hazai és nemzetközi produkciókban, mint első asszisztens, és emellett ebben a 10 évben folyamatosan arra készültem, több különböző filmterven keresztül, hogy meg tudjam csinálni életem első krimiét, és ez 10 év után elég komoly munkával és energiabefektetéssel sikerült.
Hát ezt gondolom egyébként, mert az kemény most egy krimit összehozni.
Nem volt egyszerű, nekem korábban 2 filmtervem volt bent a film alattnál több éves munkával, amit ilyen-olyan fázisban kiesett. Tehát ez a harmadik filmterv, amivel tulajdonképpen át tudtam csúszni az ő rostájukon. És tehát ugye mögött egy nagyon-nagyon komoly munka van, és nagyon komolyan készültem is rá. És amiért ebben a filmben éreztem a potenciált, az, hogy óhatatlan már a mostani visszajelzésekből, hogy bizonyos szempontból a hó és a közeg miatt a mostanában népszerű skandináv krimikhez hasonlítják ezt a filmet, amire én nem annyira szerettem ezt a skatuját, de értem, hogy miért jönnek ilyen típusú visszajelzések, és valójában, mivel ez egy népszerű kategória, főleg a krimi kedvelők körében, nagyon-nagyon remélem, hogy ez a film, ez talán áttörheti a falat a nézők felé, a magyar nézők felé, mert nagyon jó lenne, hogyha tudnának készülni ilyen típusú filmek, és szerencsére az elmúlt években például a Marcfűrém az egy kifejezetten jól sikerült krimi volt a magyar felhozatalban.
Említetted ezt a 14 évet, hogy 14 éves korodtól gyakorlatilag nyílegyenesen idevezett az utad. Emlékszel, hogy melyik film volt az 14 évesen, ami rálökött erre a vonalra, vagy melyik könyv, vagy mi volt ez a momentum?
Szerintem nincs ilyen konkrét momentum. Én a barátaimmal kezdtem el filmezni, nagyon-nagyon-nagyon sok filmet néztem, még ez a videótékes korszakban történt, és a barátaimmal kezdtünk el Rákos keresztúron filmezni a 17. kerületben, ilyen lelkesen, és azért annyira nem volt nyíregyenes az út, mert nagyon-nagyon nehéz volt bekerülni a főiskolára, annó közben jártam az ELTÉ-re, nagyon nehéz volt a főiskola után bármit elkezdeni csinálni, mert amikor mi végeztünk, akkor pont változás volt a filmfinanszírozási rendszerben, és nagyon-nagyon sokat dolgoztam más filmekben, más rendezők mellett, ahol láttam különböző szemléletmódokat, és láttam különböző attitűdöket, és nagyon-nagyon sok forgatási tapasztalatot gyűjtöttem, ami remélem, hogy beér ennek a filmnek a keretében.
Akkor máshogy kérdezem, melyik a kedvenc krimid?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogyha most hirtelen meg kéne jelölnöm egy filmet, akkor ami a szívemhez közel áll, az a Fogságban című film, amit Denis Villeneuve rendezett, aki nemrég ugye Magyarországon rendezte a Dűnét, ami szintén egy krimi.
Igen, ez a nyomasztás, igen, a szűk, igen, ja, értem, hogy mi van. Oké, akkor szerintem arra kérnélek, hogy foglaljuk még egyszer össze, hogy hol találkozhatnak ezzel a filmmel a nézők, akik már tűkön állnak azóta, hogy a beszélgetésünket hallgatják, hogy ezt megtekintsék. Ha jól értettem, akkor nem csak Budapesten, hanem vidéken is hamarosan ez megoldható.
Pontosan október 17-én a héten csütörtöktől kezdődnek a Mozinet filmnapok. Ez egy 4 napos filmünnep lesz. Én, ha jól emlékszem, 13 vidéki nagyvárosban és Budapesten 5 közönség találkozóra számíthatnak a nézők, ahol találkozhatnak velem, vagy a filmproducerével Kántor Lászlóval, vagy a főszereplővel Krisztik Csabával. Kecskeméten, Szentendrén, Budapesten és Debrecenben, illetve Szolnokon biztos, hogy lesz közönség találkozó. A rákövetkező héten pedig a Cinema City filmünnep keretében lesz, ha jól emlékszem, 2 vetítés.
Nagyon-nagyon
ezek a premier előtti vetítések, és november 21-én pedig jövünk az országos mozi bemutatóval.
Nagyon köszönöm Bagota Bélának a Valan, az Angyalok Földje című film. Mi ez a Valan?
A Valan az maga a település, ez a lányaváros, ahova a nyomozónk visszatér, hogy felfejtse ezt a rejtélyt.
Szuper! Köszönöm szépen, hogy itt voltál!
Nagyon szépen köszönöm, üdvözlöm a
hallgatókat. Vízhallás, minden jót. Az angyalok völgye, ez tényleg elég nyomasztó hangzik. Míg te ugye a halál árnyékának völgyében szambázol, addig én itt műsort vezetek, úgyhogy lassan el is búcsúzok önöktől. Ne felejtsék, szerda reggel találkozunk, és hát egyébként meg egy csomó helyen és egy csomó időben, most nem sorolnám fel még egyszer, de egy biztos. 28-án hétfőn este 7-kor a Magnet Közösségi Házban Gálvölgyi János, Vágvölgyi B. András, Bakács Tibor Settenkedő és én fogunk este 7-kor beszélgetni, és rohadt szórakoztató lesz, annyit mondhatok. Na viszont hallásra, minden jót!